Kedves gyülekezet, tisztelt emlékezők, tisztelt ünneplők! Rohanó világunkban olyan ritkán teremtünk arra alkalmat, hogy megálljunk, megtörjük a hétköznapok monotonitását, ünneplőbe öltöztessük szívünket, lelkünket, és áhítattól eltelve, elmélkedve, emlékezve töltsünk néhány órát. Pedig a lelki béke, a múlt ismerete, a valahova tartozás tudata nélkülözhetetlen belső harmóniánk megteremtéséhez. Ha belépünk ebbe a templomba, akkor körbevesz bennünket ez a béke, Isten jelenléte, és megérint bennünket a 260 évvel ezelőtt ide települtek és utódaik töretlen hite. Talán nem véletlen, hogy az újratelepítés időszakából ez az egyetlen épített emlékünk maradt meg, a templom, amely szimbolizálja azt az erőt és lehetőséget, ami egy összetartó gyülekezetben rejlik. Hogy milyen lesz ez a gyülekezet, hogy milyen lesz ez a közösség, kik lesznek a tagjai, ezt 1753. május 16-án még maga gróf Károlyi Ferenc nyíregyháza egyik birtokos sem tudta, amikor aláírta azt a telepítési pátást, aminek értelmében ide jöhettek a lakosok. Hogy őszinték legyünk, Károlyi gróf nyíregyházára római katolikusokat szeretett volna telepíteni, de miután megtudta ennek lehetetlenségét, örömmel fogadta a békési evangélikus tótok jelenkezését is. Sőt, áttelepítésük szervezésével megbízta Petrikovics János szarvasi csizmadian mestert. Amikor az újratelepítés eseményeit felidézzük, akkor gyakran beszélünk a történtekről. De vajon gondolunk-e az emberekre, azokra, akik vállalták ezt az áttelepülést? Gondolunk-e arra, hogy ezek az emberek mit éreztek, mit gondoltak, miben reménykedtek? Gondolunk-e arra, hogy hány álmatlan éj, mennyi töprengés előzte meg azt a pillanatot, amikor felültek a nyíregyházára induló szekére, és reményteljesen elindultak az új élet felé. Tudva, hogy a korábbi rokoni, baráti, szerelmi kapcsolatok ezután megszakadnak, meglazulnak. Vajon hány apa, nagyapa biztatta az új élet felé induló fiát, felemlegetve saját életét, amikor nyáron aratni, télen fonni át az Alföldre, vagy azokat a bizonyos 1710-es éveket, amikor Harukken János György hívására a Felvidékről áttelepültek Békés megyébe. Gondolunk-e arra, hogy vajon hány anya és nagymama rejtette el könnyeit, hogy ne tegye még nehezebbé az elválás pillanatát? Amikor a Szarvas utcán járnak, kérem pillantsanak fel Sebestyén Sándor alkotására, és gondoljanak ezekre az emberekre, akiket a művész úgy ábrázol, mint a hosszútól megfáradt szekerükön néhány kis holmiukkal a reményteljes életbe érkező nyíregyháziakat. Mert reményteljesnek tűnt ez az élet, hiszen Károlyi gróf az idejövőknek nyíregyháza széles határában elegendő nagyságú szántót, állataiknak jó legelőt, különböző gazdasági és adókedvezményeket ígért, no és vallási lehetőséget, vallási szabadságot. Ez utóbbi a 18. század közepén élt ember számára pedig nagyon fontos volt, mert tudták, hogy lehet bármilyen jólét, ha Isten lehetősége nincs meg számukra. Ezt a lehetőséget ígérte Károlyi, ezzel biztatta az áttelepülőket, akik elég sokan jelenkeztek nyíregyházára. Maga az áttelepülés természetesen nem ment egyik napról a másikra, hosszú idő előzte meg a költözést. Ennek egyik része volt, hogy már 1753 őszén eljöttek néhányan Békésből, hogy felszántsák és bevessék a határt, hogy a régi lakosok itt hagyott házait egy kicsit rendbe tegyék, sőt újakat építsenek mindazoknak, akik majd 1754-ben ideérkeznek. 1754 tavaszán pedig igen sokan érkeztek, több mint 2000-en. 2000-en jöttek Békés megyéből, jöttek Gömörből, Hontból, Nógrádból, Borsodból. Akik egy helyről jöttek, rokonok voltak, barátok, igyekeztek itt egymás mellett letelepülni. Így jött létre a Szarvas utca, létrejön a Csabai utca, a későbbi Luther és Kálói utca, de a berényieknek, gyulaiaknak és a felvidékről szervezetten települőknek és spontán érkezőknek pedig új utcákat nyitatott a földesúr. Szaploncai Kristóf az udvarbíró volt megbízva azzal, hogy az új lakosoknak, mikor ideérnek, akkor egymás mellett szép sorjában egyforma telkeket mérjen ki. Ezzel megszűnt Nyíregyházán az össze-vissza építkezés, létrejött az az utcarendszer, amit ma is ismerünk, és tulajdonképpen kiküszöbölték azt is, hogy az ideérkezők irigykedjenek egymásra, hiszen mindenkinek egyforma telek jutott. Ha visszapillanthatnánk az időbe 2,5 évszázadot, akkor egy olyan közösséget, egy olyan új közösséget látnánk itt, amely igyekszik megteremteni életének a kereteit. Felfogja a széles határt, beveti, hogy adhasson. Kalákában egymás segítve felépíti a házaikat. És mindemellett sem feledkezik el arról, hogy Isten dicsőségére templomot emeljen. A város központjában felépítik nádtemplomukat. A megérkezés után az új lakosok lettek többen, mint a régiek, hiszen a régiek közül vagy csak átmenőben voltak itt, vagy sérelmezték, hogy ők nem kapták meg ugyanazokat a lehetőségeket, mint az újak, ezért elhagyták Nyíregyházát. 1754-től így tulajdonképpen az új lakosok választhatnak maguk közül előjáróságot. Bírónak azt választják, akit a legjobb gazdának ismernek. Tisztségviselőnek pedig azokat, akik az áttelepítés vagy az új élet szervezése idején rátermettséget mutatnak. Bár különböző helyekről jöttek ezek az emberek, összetartotta őket az a gazdasági kedvezménysor, amit földesuraiktól kaptak, összetartotta őket evangélikus hitük és szlovák nyelvük. Mert hogy a lakosság több mint 80%-a volt már ekkor evangélikus. Nagy gyülekezet gyűlt itt össze Nyíregyházán, ami még ráadásul napról napra gyarapodott is. Nem csoda hát, hogy a Szabolcs megyei községek katolikus papjai nem nézték jó szemmel ezt a hatalmas evangélikus gyülekezetet itt Nyíregyházán. Sérelmezte maga az egri püspök is, hogy gróf Károlyi, aki egyébként hithű katolikus volt, ha már nem tudott katolikus jobbágyokat hozni birtokára, és idejöttek az evangélikusok, nem törekedett arra, hogy áttérítse őket. Mert hogy gróf Károlyi az ide települőknek vallásszabadságot ígért, és igyekezte is megtartani szavát. Nem rajta múlt, hogy a helytartó tanács ellenőrzéseket rendelte az itteni gyülekezet felett, nem rajta múlt, hogy a csabaiakkal érkezett Van Lickpáton lelkésznek el kellett hagyni a Nyíregyházát, nem rajta múlt, hogy egy éjszaka le kellett bontani az újonnan felépített templomot, és a kis harangot elrejteni Súlyán Ádám tanyáján. Ő csak annyit tudott tenni, hogy megakadályozta az itteniek előzését, azt is csak azzal az indokkal, hogy ugyan ki fogja learatni a termést, ha ezek az evangélikusok innen elmennek. Hogy az újratelepítés eredményéért többet kell tennie, erre sógora és megbízottja többször figyelmeztette szóban és levélben is. Rácz Demeter 1754. decemberében kelt levelében ezt olvashatjuk. Ha egy-két hónap forgása alatt nem végezhet excellenciát papjok s oratóriumok felől, nem sokat számlálunk márciusban közülük. A lakosok luteránus hitükhöz az üldöztetések éveiben is töretlenül ragaszkodtak. Készebbek voltak inkább az otthon nyújtó földet, biztos kenyerüket, házaikat elhagyni, mint sem apáik hitvallását. Írja a Kosszakról a történetíró. Károlyi gróf, hogy segítse üldözött híveit, végig kilincselte a főhatóságokat. Végül elérte, hogy a helytartó tanács megengedte, Nyíregyháza evangélikus hívei tanítójuk vezetésével az ünnepeken imádkozhattak, és sátoros ünnepeken az úrvacsoda kiszolgáltatására lelkészt is hívhattak. 1756 húsvétját így ünnepelhette újra híveivel Vandlik Márton itt Nyíregyházán. De ezzel még nem ért véget az evangélikusok üldöztetése, majd csak második József vallási rendelete adta meg számukra azt a lehetőséget, hogy szabadon imádhatják Istent. De a 30 éves törekedés és szenvedésnek lett eredménye. 1784. március 25-én valóra válhatott az álmuk, és lerakhatták templomuk alapkövét. A legendák szerint persze ez a templomépítés is egy próbatétel volt a gyülekezet számára, hiszen olyan nagy épületet kellett emelni, ami akár meg is haladhatta volna az erőiket. De az akkor éltek, mindent megtettek azért, hogy templomuk legyen. Attól függően, hogy milyen gazdagok voltak, 4 és 100 forint közötti összegeket ajánlottak fel a templomépítésre, és akár a gazdálkodást is ott hagyták, ha segítőkézre volt itt szüksége a mestereknek. Olyan nap is volt, hogy 60 szekér hozta Bodrog keresztúrból a követ, hogy a templomépítés haladhasson. Ennek a példamutató önfeláldozásnak és lelkesedésnek köszönhetően 2 év alatt készült el ez a templom, igaz torony nélkül és fehérre festettem. 1786. október 22-én avatta fel az akkori lelkész, az építkezésért sokat tévő Smál Sámuel, ahogy mondták, nagy ájtatosságok közepette. Hogy mit jelentett ez a templom a gyülekezetnek, mutatja az is, hogy március 25-ét, az alapkő letételt nagyon sokáig kiemelt ünnepnek tartották a gyülekezet tagjai. Még a 20. század elején is ünnepséget rendeztek ezen a napon, vendégségbe, lakomára hívták barátaikat és szeretteiket. A templom építése után már a források nem adnak hírt vallási villongásokról, sőt, ha elolvassuk az iratokat, akkor azt tűnik ki belőlük, hogy békességben éltek itt a felekezetek, és segítették egymást, ha kellett templomépítésben, ha kellett iskolaépítésben, tiszteletben tartották egymás ünnepeit, szokásait, sőt, néha át is vették azokat. Krudi korában pedig, ahogy az író leírja, a város közepén álló papok padján békességben üldögélt és beszélgetett a római, a görög katolikus, a református és az evangélikus pap, és ha történetesen arra járt a zsidó rabbi, akkor neki is szorítottak helyet a padon. Hát ilyen különleges volt ekkor ez a Nyíregyháza. De nem csak ebben, hanem különleges volt abban is, hogy a nagyszámú evangélikus gyülekezet, ami az 1780-as évekre már több mint 5000 főre, az 1830-as évekre pedig több mint 15000 főre nőtt, kis szigetet alkotott a református katolikus Szabolcs megye közepén. Különleges volt abban is, hogy 1848 előtt, amikor mindenhol máshol örökös jobbágyok laktak, Nyíregyháza lakosságának nagy része szabad menetelő jobbágyokból állt, olyanokból, akik magánföldesúri szerződés alapján maguk választhatták meg az elöljáróságot. Igaz, hogy kellett hozzá a földesúr jóváhagyása, de azért mégis közülük kerültek ki a bírák, közülük kerültek ki a tisztségviselők, akik aztán törvényeket, statútumokat, rendelkezéseket hoztak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell itt élni ebben a városban, mik az erkölcsi kívánalmak, akik meghatározták a gazdálkodás rendjét, kiosztották a földeket, legelőket, és akik akár kisebb ügyekben bíráskodhattak is a város felett. Különleges volt ez a város abban a tekintetben is, sőt azt mondhatnánk, hogy ebben volt csak igazán különleges, hogy rövid idő alatt jogállását folyamatosan gyarapította és gazdagította. Mikor 1753-ban ideérkeznek a telepesek, akkor egy nagy faluba jönnek. 1786-ban, tehát még alig telik el 30 év, II. József privilégiumának köszönhetően mezővárossá válik Nyíregyháza, 4 országos és 1 heti vásár tartására kap jogot. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy itt szabadon gazdálkodjanak, szabadon éljenek a lakosok, és valljuk be ahhoz is, hogy tehetősek legyenek, hiszen a földművelés és az állattenyésztés jó piaccal bírt, pénzt hozott, és a lakosok gazdagokká váltak. Ennek köszönhető, hogy 1803-ban az egyik földesúroktól a Dezsőfiektől, 1824-ben pedig a másik földesúri családtól, a Károlyiaktól saját pénzükön, és természetesen hiteleket felvéve, amit újra csak neki kellett törleszteni, de megválthatták a földesúri terheket. Nyíregyháza 1824-ben örökváltott várossá vált. Olyan várossá, ami tulajdonképpen a magyar jogrend szerint nem is létezett. Hiszen Magyarországon csak néhány település tudta ugyanezt megtenni. Mivel törvényileg nem volt szabályozva a jogállás, éppen ezért a nyíregyháziaknak nem volt más választásuk, a királyhoz kellett folyamodni, hogy csak kifejezetten ennek a mezővárosnak, az itt lakó népnek egy olyan kiváltságlevelet adjon, amely biztosítja az itteni korábbi autonómiát, biztosítja a korábbi létet. Ennek a ritkaság számba menő fejlődésnek, ha megnézzük az alapját és kiinduló pontját, akkor nem szabad elfeledkeznünk a földesurakról. Nem szabad elfeledkeznünk Palocsainéről és az ő utódairól, a Dezsőfiekről, és nem szabad elfeledkeznünk a Károlyiakról sem, akik ezt a gazdasági és igazgatási lehetőséget biztosították a lakosok számára. De valljuk be őszintén, mit ért volna ez a lehetőség, ha nincs az a ma is emlegetett példátlan szorgalom, amivel a lakosok dolgoztak, éltek, nincs az a városvezetés, ami racionálisan irányította volna ezt a hatalmas és egyre napról napra növekvő közösséget. Mert az 1750-es évektől kezdődő városvezetés, a bírák arra törekedtek, hogy mindenki, aki Nyíregyházára jön, megfelelő életlehetőséget találjon ebben a városban. Ha gazda volt, jobbágy volt, akkor az ő számára a határban szántóföldet osztottak ki, és 1760-tól, mikor már elfogyott a szántó és a legelőket is be kellett fogni, akkor a környező és távolabbi településeken pusztákat, legelőket béreltek a lakosoknak. Lakossá pedig az válhatott, aki vagy az 1750-es években jött, vagy később érkezve írásos bizonyítékot hozott korábbi lakhelyéről, arról, hogy erkölcsösen és megfelelően él, aki 3 évet úgy élt le ebben a városban, hogy akadtak támogatói és akadtak kezesei, akik ajánlják, hogy az elöljáróság vegye be lakosnak, hogy nyíregyházivá váljon, aki elfogadta a város értékrendjét, elfogadta a város terheinek fizetését, és úgy élt, hogy le tudta fizetni a polgártagsát. Érdemes volt lakosnak lenni, hiszen számtalan lehetőség többek között a bérelt legelők használata, vagy a határbeli szántók használata is lakosjoghoz volt kötve. Szeretett volna kedvezni a lakosoknak az elöljáróság azzal is, hogy az itteni földművesek a mindennapi élethez, a munkájukhoz szükséges iparcikkeket ne a távoli vásárokon vásárolják meg, ne kelljen érte utazni, hanem legyen itt nekik helyben. Éppen ezért szorgalmazták a kézművesek betelepülését, sőt, aki hiányiparágat űzött, azt még lakosnak is bevették mindenféle várakozás nélkül. Persze úgy telepedhettek itt le a kézművesek, hogy tudniuk kellett, nekik saját kezük munkája után kell élni. Lehetett bár szőlőjük, de nem tarthattak igényt a gazdáknak fontos szántókra és legelőkre. Meg is fogalmazzák, hogy miért van ez így. Ezt írják a város könyvében. A mesterséghez szükséges eszközöknek, úgy mint kaptának, tűnek, árnak, bicskának, téglázóvasnak, s többféle eszköznek, legelő nem szükséges, mert azokat legelni nem látta soha senki. Boldogulásokat azonban biztosította a földesúr azzal, hogy megígérte, ha megfelelő számban lesznek, akkor C privilégiumot szerez számukra. Ez fontos kitétel volt, hiszen az 1750-es években még csupán egy-két kézműves élt itt. Borbé, Molnár, Szűcs, Csizmadia, Kovács, Szígyátó. Az 1793-as iparos összeírás idején azonban már több mint 250 mestert írtak itt össze. A legnépesebbek a csizmadiák voltak, épp úgy, ahogy a többi alföldi városban. Szám szerint 115-en éltek Nyíregyházán. De sokan voltak vargák, szűcsök, laktak itt kőművesek, asztalosok, ácsok, szígyátók, kádárok, kovácsok, mindaz, amire a településnek szüksége volt, sőt, még kalaposok is. A későbbiekben pedig beköltöztek a mézes kalácsosok, a fegyverkovácsok, és volt egy aranyművese is Nyíregyházának. Mikor már ilyen sokan voltak, a földesúr tartotta a szavát, és 1818-ban megszerezte a C privilégiumot a nyíregyházi kézművesek számára. A mesterek, épp úgy, mint a legények, ha nem innen származtak, akkor a felvidékről jöttek. A felvidéki céhekben szerezték meg a mesterleveleiket. Épp úgy felvidékiek voltak, mint a város elöljárósága és a város értelmisége. A város értelmiségéhez tartoztak a gyülekezetek papjai és tanítói. Mivel az evangélikus gyülekezet volt a legnagyobb, említsük ezt meg előbb, az evangélikusok általában Eperjesről hívták a papjaikat és a tanítóikat. Ha valaki kíváncsi ezeknek a papoknak és a tanítóknak az életrajzára, azt bátorítom, hogy látogasson el az evangélikus levéltárba, lapozza fel a történetkönyvet, és ott megtalálja, hogy kik szolgáltak itt Nyíregyházán, és kik tanítottak 1754-től. Már nem ilyen egyszerű a dolgunk, ha a többi értelmiséget akarjuk megismerni, sőt, méltatlanul elfelejtik a város írásbeliségének megalapozóját, a nótáriust, aki nem csak jogtudó és írástudó volt, hanem a város mindenes ügyintézője is. Ő volt az, aki vezette a városi jegyzőkönyvet, a telekkönyvet, elkészítette az összeírásokat, a gazdasági számadásokat, felolvasta azokat a futó leveleket, amiket településtől településre küldtek, és ha az abban lévő információ olyan volt, hogy meg kellett magyarázni, akkor bizony meg is magyarázta a lakosoknak, mert hogy úgy gondolták, a nótárius feladata az, hogy a lakosságot művelje és bádolja. A nótárius volt az is, aki a nyíregyházi lakosok utolsó óráiban, ha volt kívánságuk, akkor papírra vetette és elkészítette a végrendeleteiket is. Ezt a feladatot a szarvasiakkal még 1754-ben érkező Reguli Sándor látta el először, aztán voltak többen, akik itt éltek Nyíregyházán, míg 1780-ban meg nem érkezett Miskolci Mátyás. Miskolci Mátyás közel 50 évig volt ennek a városnak a nótáriusa. Amikor 1829-ben meghalt, akkor a lakosok emléksírkövet állítattak tiszteletük jeléül. Ki gondolná, hogy nem csak a nótárius van itt egy fél évszázadon keresztül, hanem az orvos is. 1787-ben Békésből hívták Józsa Istvánt, aki nagyon sokáig gyógyította itt a nyíregyháziakat és a környékbelieket. Érdemes megemlíteni a rövidebb ideig itt tartózkodó orvosokat is, Zeller Antalt, Blási Jánost, Hőns Györgyöt. Ők mindannyian Budán vagy Bécsben végezték tanulmányaikat, és aztán jöttek ide Nyíregyházára. 1780-ban átkerül Nyíregyházára a posta, ezzel is színesedik a társadalom, Tajkli Antal, majd Hadzer Antal lesz a postának a vezetője. Itt él a nyíregyháziakkal az odadalmi fiskális, Markos Mihály, és itt él a vármegye hites geometrája, Nemes Szexti András is. Nem véletlenül hangsúlyoztam ki, hogy Nemes Szexti András, hiszen az értelmiségiek között, mint ahogy a kézművesek között is, nagyon sok volt a nemes. Azokkal, akik az 1750-es években gazdaként jöttek, és akkor még eltitkolták nemességüket azért, hogy a gazdasági előnyöket, amiket a földesúr biztosít, megkaphassák, és inkább vállalták a jobbágyi terheket, az 1780-as évekre már körülbelül 100-an lettek. Korábban a földesúr is elzárkózott attól, hogy a nemesi kiváltságaikat érvényesíthessék, de 1786-ban ez a 100 főt alkotó kis csoport hadnagyi széket, nemesi tanácsot alkothatott, ahol aztán az egymás közötti bíráskodási ügyeiket intézhették, sőt azt is megengedték számukra, hogy adójukat ne a falu paraszt bírája szedje be, hanem a nemesi vármegye adószedője. De a lakosokra lótt kötelességeket, a jobbágyi terheket nekik is teljesíteni kellett. Ebből aztán néha konfliktus származott. De az ellentéteket oldotta, hogy a nemesek összeházasodtak a főképpen gazdag jobbágyokkal, oldotta, hogy a nemesek közül nagyon sokat beválasztottak a város elöljáróságában, mint arra érdemest, és oldotta az is, hogy a nemesek gyakran voltak tagjai a különböző ügyeket intéző városi és egyházi deputációknak. Aztán néha jól is jött, hogy nemes élt Nyíregyházán, hiszen az 1803-as és 24-es örökváltság idején a vármegye csupán a nemeseket tekintette tárgyalópartnernek, és nem a város jobbágy lakosságát. És valljuk be őszintén, néha a gazdafiúk is örültek annak, hogy nemesi porták szegélyezték Nyíregyháza egyes utcáit, mert katonafogdosás idején ide menekültek be, és itt húzódtak meg pajtában, padlászugában, mindaddig, míg elmentek a toborzók. A város lakosságának többségét azért mégis a gazdák alkották, akik között bár voltak nemesek, de itt nem az erőjogok számítottak, hanem a gazdasági tehetőség. Amikor 1750-ben ide települnek, akkor úgy körülbelül egyforma gazdasági erővel bírnak. Bár volt olyan, akinek több állata volt, több mezőgazdasági eszköze, vagy nagyobb tekintélye, az ő számukra természetesen, mikor mérték a szállásokat, egy kicsit megnyújtották a kötelet, nekik már akkor több jutott, de azért az előjáróság arra törekedett, hogy ezt az egységes társadalmat minél kevésbé bontsák meg. Statútumba hozták, hogy egy kötélajtól kisebb, és négy kötélajtól nagyobb szállásföldje senkinek nem lehet. Ezt azonban csak egy-két generációig tudták tartani, hiszen az öröklés az mindenképpen a földek osztódásához vezetett. Ma azt mondanánk, hogy különböző családi stratégiákat dolgoztak ki ennek a meggátlására, hogy a fiúk együtt gazdálkodtak, hogy vagy szőlővel, vagy állattal, vagy pénzzel próbálták kárpótolni azokat, akik nem kaptak szántót, vagy hogy a kisebbeket, vagy középsőket elküldték kézművesnek, és akkor ők sem tarthattak igényt szántóföldre. De éppen úgy nem tudták megakadályozni a földosztódást, mint ahogy nem tudták megakadályozni a föld koncentrációját sem. Hiszen örökléssel, házasság révén, vagy vásárlással bizony voltak olyan tekintélyes családok, akik egy idő után szép, nagy földterületre tettek szert. 1824 aranybetűs év a nyíregyháziak életében. De az életüket is megváltoztatta. Mert a megváltakozás után több gazda gondolta úgy, hogy a vérrel, verítékkel, saját pénzén megszerzett földet ezután ne szolgáló, és ne cselét művelje, ne ő gazdálkodjon rajta, hanem bizony az csak hadd legyen az ő felügyelete alatt. Megindul a városból való kiköltözés, sőt olyanok is vannak, akik eladják a városi házukat, és véglegesen a szálláson laknak. Innentől kezdve az öregek maradnak a városban, de természetesen nekik is van feladatuk, hiszen részt vesznek az elöljáróság munkájában, és iskolaidőben ők nevelik a gyerekeket. Itt járnak a gyerekek iskolába, és az öreg szülők azok, akik ellátják és iskolába bocsátják őket. A munkaképes generáció pedig csak vasárnap jön be a városba. Különleges nap lesz ez utána vasárnap, olyan nap, ami megszakítja a munka rendjét, mikor csak az állatokat látják el, és más munkát nem végeznek, hanem szépen felöltözve bekocsiznak a templomba, az Isten tisztelet után pedig a templom téren barátokkal, rokonokkal beszélgetnek, majd nagy családi ebéd következik, délután pedig a családi tanács. Ilyenkor az asszonyok megbeszélték, hogy kit láttak a templomban, ki mit mondott, hogyan volt öltözve. Szóba került a templomi prédikáció tartalma is. Ekkor beszélték meg a szülők az öregekkel a fiaik és lányaik házassági terveit, és a többi családi természeti dolgot is. Az öreg gazda kiadta, hogy a jövő hét valamelyik napján mire van szüksége, melyik gyerek mit hozzon be. Parancsszavának mindenki engedelmeskedni tartozott, mert a vagyon az ő haláláig az ő kezében volt. Írta a Bukott Anyák Népe című munkájában Márkus Mihály. Nyíregyházán az élet rendjét tulajdonképpen a gazdálkodás rendjéhez szabták, kint a földeken éjt-nappallá téve dolgoztak, de itt bent az öregek, kézművesek, az értelmiségiek azért gondoskodtak arról, hogy ne záródjon be ez a közösség, hanem nyitott legyen a nagyvilág felé is. Bár az 1750-es években Békésből érkezettek, a földrajzi távolság miatt napi kapcsolatot nem tartottak korábbi lakóhelyükkel, de a felvidékiek azok élénk kapcsolati hálót hoztak létre a felvidéki városokkal. Mint említettem, Eperjestől jöttek a papok tanítók. Innen jöttek a kézművesek. Innen jöttek az értelmiségiek. Innen vették a példát a gazdasághoz, innen vették a példát a joggyarapodáshoz. És az örökváltság idején ide mentek kölcsönt kérni, hogy kifizethessék a földesúri terheket. A reformátusok Debrecenből és Sárospatakról, a katolikusok pedig Egerből és Beregszázból hívták papjaikat és tanítóikat. A kapcsolatok kiszélesítése a gazdaság miatt is szükségszerűvé vált Nyíregyházán. Itt főképpen a vásárokat kell megemlíteni. A hegyaljára jártak nagyon szívesen a nyíregyháziak, hiszen itt vették a jó borokat a városi kocsmákba. Szerették a debreceni vásárt, ahol eladhatták a pusztákon tenyésztett lovaikat, teheneiket és juhaikat. De Nyíregyháza is fő vásáros helyé vált, 1828-ban már a régió elsődleges piacközpontja, ide jönnek a Szabolcs megyei települések lakosai, ide jönnek a felvidéki kereskedők, és ide jönnek a Bereg megyei és Szatmár megyeiek, ha gabonát szeretnének venni. A lakosok többsége, mint említettük, evangélikus és szlovákul beszél, tehát természetes, hogy gyerekeiket is evangélikus és szlovák iskolába adják Eperjesre. De akik német anyanyelvűek voltak, és szerették volna a német nyelvben mélyítetni a gyerekek tudását, azok Lőcsére, Késmárkra küldték. Ha pedig a magyar nyelvet akarták megtanítatni a gyerekkel, akkor elsősorban a debreceni és a sárospataki kollégiumot választották. Persze voltak olyanok is, akik magánháznál, Nagykálóban tanultak magyarul, és a nyíregyháziak szívesen küldték úgynevezett szolgálatra, dadára, lökre, polgára is kisebb és nagyobb gyermekeiket. Ekkor ellátás és szállás fejében kisebb munkákat kellett végezni ezeknek a gyerekeknek, de a lényeg az volt, hogy tanuljanak meg magyarul. Az édes és a nevelőszülők aztán még elég gyakran tartották a kapcsolatot, hívták egymást vendégségbe, de olyanról szinte nem is adnak hírt a források, hogy a fiatalok a szolgálat helyén választottak volna maguknak párt. A nyíregyháziak biztosan azért, mert nagy volt a gyülekezet, itthonról szerettek férjet vagy feleséget választani, vagy ő maguk, vagy a családjuk, vagy közvetítők révén. A többi felekezet már nem volt ilyen szerencsés, kisebb volt a gyülekezet, a reformátusoknak és a görögkatolikusoknak a szabolcsi falva ki kellett menni, a római katolikusoknak pedig, ha megnézzük, azt mondhatnánk, hogy a birodalom minden részéig, hiszen a római katolikus házasfelek Budától Bécsen át, Zalán, Krassó, Ungvád megyéig jelölik meg a szülő és lakóhelyüket. Külön kiemelést érdemel az a kapcsolatsor, amit a privilégium kialakítása és megszerzése érdekében alakítottak ők ki. Ezt általában levelezéssel intézték, hiszen Budára, Bécsbe elutazni nem volt olyan könnyű a nyíregyháziaknak. Leveleztek aztán a megyével, a helytartó tanáccsal, a különböző településekkel, de az 1837-es privilégium ügyében még a királynak is írtak levelet. Ha nem ment az ügy előre a levél által, akkor arra se voltak restek, hogy kis kedveskedést magukhoz véve személyesen meglátogassák azokat, akik tudták az ő ügyeiket intézni. Mint ahogy személyesen mentek például kölcsönökért, vagy személyesen mentek papkereső utakra. A gyülekezet ugyanis akkor tájt hívánnyal, meghívó levéllel hívta a papot nyíregyházára, de hát meg kellett őt ismerni. Tehát deputációkat, küldöttségeket neveztek meg, ezek a küldöttségek elutaztak oda, ahol éppen a lelkész szolgált, meghallgatták, miként prédikál, beszéltek a családjával, a híveivel, és ha kellően ékesszólónak találták, ráadásul még tótul is tudott, akkor szívesen invitálták nyíregyházára. A nyíregyháziak élete úgy tűnik, hogy egy sikertörténet. Pedig valljuk be, itt is voltak nehéz pillanatok, családi és személyes tragédiák. Erről is hírt adnak a város forrásai, az iratok, a történetkönyv, és azok a történetírók, akik számba veszik az eseményeket. A mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó lakosság számára a legnagyobb csapást a szárazság jelentette. Egy-egy termés elpusztulása éhínséghez vezethetett, elszegényedéshez vezethetett. Volt, akinek egy éhínség után el kellett adnia mindenét, nem csak ingóságait, hanem földjét és házát is, és koldusbotra jutott, vagy elhagyta a települést. Hasonlóan nagy csapásnak értékelték az állatok járványát is. Az emberek között túló járvány pedig megtizedelte néha a lakosságot. Az 1831-es országos kolera idején például több mint 1000-en haltak meg nyíregyházán. Ritkán fordult elő a földrengés, de kellőképpen nagy riadalmat okozott. Az iratokban 1829, 1830 és 1834 van feltüntetve a földrengés évének, 34-ben kétszer is rengett a föld, és éppen itt az evangélikus templom környékén és a morgó kocsma környékén volt a legnagyobb rengés, az itteni házak falai ekkor bizony meghasadoztak. Nem csak természeti csapás sújtotta ekkor az itt lakókat, hanem az emberi gondatlanság is okozhatott nagy károkat. Egyet érdemes csak kiemelni, 1832-t, amikor augusztus 11-én egy száraz, szeles napon egy kerékgyártó inasa rosszul helyezte el a házból kivitt parazsat az udvaron, a parazsat felkapta a szél, és 138 ház vált a Csillag és a Debreceni utcán a tűzmartalékává. A telepítés utáni évszázad úgy gondolom, hogy dicső lapja nyíregyháza történetének. De persze az élet itt is megváltozott. Megváltozott a gazdálkodás rendje, megváltozott a történelmi szituáció 1848 után. A lakosok kiköltöztek a szállásokra, helyüket hivatalnokok, kereskedők, vasúti tisztek, katonák foglalták el. A 19. század végén már szlovák szót is alig lehetett hallani az elöljáróságban és az utcákon. 1876-ban a megye központjává válik Nyíregyháza, és azóta arra törekszik, hogy megfeleljen a történelmi kihívásoknak és az urbanisztikai újdonságoknak. Ha szétnézzünk a város központjában, akkor még megcsodálhatjuk a 20. század elején épült épületeket, de már ott van a 21. századi díszburkolat, a szökőkútsor, ott vannak a parkok, a szobrok, a város szélén felépültek a nagy panelek, felépültek a plázák. Ez mind már a mai napunk sajátossága. A kezdetekre, a 18. század közepére, Nagy Benedek városalapító atyák szobra mellett ez a templom emlékeztet bennünket. Ha ide belépünk, akkor mindenképpen megérint bennünket a múlt. És akár van vérségi kötelék köztünk és az újra telepedettek között, akár csak korabeli szóhasználattal élve, gyütmentként akarunk itt Nyíregyházán otthon találni magunknak, úgy gondolom, hogy kötelességünk ismerni a közösség történetét, és kötelességünk néha fejet hajtani az elődök előtt. Köszönöm, hogy én ezt itt és most megtehettem.